ült. Maigretné az első pillantásra észrevette. Már megint verekedtél, állapította meg terítés közben, és persze, elvesztetted a kalapodat. Mibe ártottad bele magad? Maigré elégedett volt, és szélesen mosolygott, amikor az asztalkendőt kivette ezüst karikájából. 8. Maigré elbóbiskol. Ez sem volt éppen kellemetlen, kényelmesen elhelyezkedni az íróasztalánál, hát a mögött a duruzsoló kályha, balra az ablak, amelyet teljesen elborított a reggeli köd, előtte a Lajos Fülöp kandalló teteje, fekete márványból, a fali óra mutatói, amelyek 20 éve 12-n állnak. A falon, fekete és aranyozott keretben, császárkabátba öltözött, cilinderes férfiak csoportképe. Akik valószínűtlen bajszokat és hegyes szakált hordanak, a rendőrfogalmazók egyesülete abból az időből, amikor Maigré 24 éves volt. 4 pipa nagyságrendben az íróasztalon. Megfojtottak egy dúsgazdag amerikai nőt a Majestic pincéiben. Ez a cím parádézott az egyik tegnap esti újság első oldalán. Az újságírók számára persze minden amerikai szükségképpen dúsgazdag. Jobban szórakoztatta Maigret a saját fényképe, kabátban, kemény kalapban, pipával a fogai között odahajol valami fölé, amit nem látni. Maigré felügyelő megtekinti az áldozatot. Csak hogy ezt a fényképet egy évvel ezelőtt vették fel a bulonyi erdőben, amikor valóban megtekintett egy oroszt, akit pisztollyal lelőttek. Fontosabb dokumentumok, dossziékban. Torrens nyomozó jelentése az Edgar Fagoné, más néven Eusebio Fualdés, más néven Zébio úr, 24 éves, Lille-ben született, ügyében lefolytatott vizsgálatról. Apja, Fagoné, Albert, Jean Marie, művezető a lekörgyárban, meghalt 3 éve. Anyja, Jeanne, Albertine, Octavie Hautbois, az előbbi felesége, 54 éves, háztartásbeli. A következő információkat részben a Kölénkort utca 57 számú ház felügyelőjétől kaptuk, itt lakik Edgar Fagoné anyjával és nővérével, részben a szomszédoktól és a kerület kereskedőitől, részben telefonon, Lille-ből, a gázgyári negyed rendőrségétől. Ugyancsak beszéltünk telefonon a megévei Sevalet szanatóriummal, és felkerestük személyesen az Impéria mozi igazgatóját, a Kapucinusok bulvárján. Az adatokat még ellenőrizni fogjuk, mind a mellett már most megbízhatóaknak ítéljük őket. A Fagonet család Lille-ben szolidán élt, és az új gázgyári negyedben egy emeletes házban lakott. A szülők valószínűleg tanítatni akarták Edgar Fagonet, és valóban, 11 éves korában beiratkozott a gimnáziumba. De hamarosan ott kellett hagynia, hogy egy évre szanatóriumba menjen, Oléron szigetére. Az egészsége látszólag helyreállt, és ezért folytatta tanulmányait, mégis minduntalan félbe kellett szakítani a alkati gyengesége miatt. 17 éves korában szükségessé vált, hogy a hegyekbe küldjék, 4 évet töltött a Sevalet szanatóriumban, megéve mellett. Sevalet doktor úr nagyon jól emlékszik Fagonetra, igen csinos fiú volt, és nagy sikereket aratott bizonyos betegek körében. Egy csomó kalandja akadt. Ugyancsak itt vált kitűnő táncossá, mert a gyógyintézet szabályai rendkívül liberálisak, és a lakói, úgy látszik, általában nagyon szeretnek szórakozni. A sorozóbizottság véglegesen alkalmatlannak találta katonai szolgálatra. Fagoné 21 éves korában visszatér Lille-be, éppen idejében, hogy ott legyen apja halálos ágyánál. Az elhunyt némi megtakarított pénzt hagyott hátra, de nem eleget ahhoz, hogy a család megéljen belőle. Fagoné nővére, Emily, 19 éves korában valamilyen csontbetegségbe esik, amely többé-kevésbé ágyhoz köti. Ezen kívül szellemi képességei az átlagos alatt vannak, és ezért gondozásra szorul. Úgy látszik, Edgar Fagoné ez időben komoly erőfeszítéseket tett, hogy állandó alkalmazást találjon először Lille-ben, azután Rubaix-ban. Az, hogy megszakította tanulmányait, hátrányosan befolyásolja lehetőségeit. És annak ellenére, hogy gyógyultnak tekinthető, alkata nem engedi meg, hogy testi munkát vállaljon. Ekkor érkezik Párizsba, ahol néhány hét múlva ékszínkék egyenruhában az Impéria moziban találjuk, mint jegyszedőt. Ez a mozi az, amely először bocsátotta el a női munkaerőket, hogy helyettük fiatal embereket, közöttük egy csomó szegény diákot alkalmazzon. Nehéz e tárgyban pontos értesüléseket szerezni, mert az érdekeltek igen diszkrétek, de bizonyosnak látszik, hogy többen ezek közül a fiatal emberek közül, az impéria előnyös egyenruhájában, gyümölcsöző hódításokkal dicsekedhettek. Mai Gray mosolygott, mert Torres szükségesnek tartotta, hogy a gyümölcsöző szót piros tintával aláhúzza. Fagonetnak, akit barátai dél-amerikai jellege miatt Zebiónak neveztek el, minden esetre az volt az első gondja, hogy felhozassa Párizsba anyját és nővérét, és egy háromszobás lakásban helyezze el őket, a Kölénkort utcában. A házfelügyelő és a szomszédok ragaszkodó fiúnak tartják, reggel gyakran ő végzi el a bevásárlásokat a környéken. Impéria beli kollégáitól hallja, egy évvel ezelőtt, hogy a Majestic hivatásos táncost keres a teaszalomba. Jelentkezik, és néhány napi próbaidő után alkalmazzák. Ekkor felveszi az Eusebio Fualdész nevet, a szálloda igazgatóságának nincs rá semmi panasza. A személyzet véleménye szerint inkább félénk fiú, érzelmes és komoly. Egyesek azt mondják, valósággal, mintha leány volna. Keveset beszél, kíméli magát, mert fél, hogy kiújul a betegsége, és több ízben kénytelen lefeküdni egy ágyra az alaksorban, főként, ha valamilyen esté miatt késő éjszakáig fenn kell maradnia. Mindenkivel jó viszonyban van, de nem bizalmas természetű, nincsenek barátai. Úgy gondolják, havi keresete a borravalókkal felmegy 2000-2500 frankra. Ez körülbelül megfelel annak az életmódnak, amelyet a Kölénkort utcában folytatnak. Edgar Fagoné nem iszik, keveset dohányzik, nem szed kábítószert. Gyenge egészségi állapota ezt nem engedi meg. Anyja észak-franciaországi asszony, alacsony és eleven. Többször mondta többek között a házfelügyelőnek, hogy maga is dolgozni szeretne, de nem teheti, mert a leányát kell ellátnia. Megkíséreltük megtudni, volt-e Fagoné a Côte-d'Azur-ön. Erre vonatkozólag nem kaptunk pontos felvilágosításokat. Egyesek azt állítják, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, amikor még az Imperiában dolgozott, töltött ott néhány napot egy idősebb hölgyel. De ez az adat túlságosan bizonytalan ahhoz, hogy építhessünk rá. Mai Gray lassan megtömte 3. pipáját, megrakta a kályhát, odament az ablakhoz, hogy egy pillantást vessen a szajnára, amelyet megaranyozott a sápadtfény, és megelégedett sóhajjal leült. Lucas nyomozó jelentése Ramuel, Jane, Oscar, Aldebert ügyében, 48 éves, a Delembert utca 14 szám alatt lakik, 14. ker. Ramuel Nizzában született, francia apától, aki ma már nem él, és olasz anyától, akinek nem akadtunk nyomára, valószínűleg már régen visszatért hazájába. Apja primőrök szállításával foglalkozott. Jean Ramuel 18 éves korában egy bizományosnál írnok a párizsi vásárcsarnokban, de e tárgyban nem tudtunk információkat gyűjteni, mert a bizományos 18 évvel ezelőtt meghalt. Önként jelentkezik 19 éves korában. 24 évesen számvevő őrmesteri rangban elhagyja a hadsereget, és belép egy alkuszhoz, akit majdnem azonnal otthagy, hogy mint segédkönyvelő vállaljon állást egy cukorfinomítóban, Egyiptomban. 3 évig marad, visszajön Franciaországba, különböző állásokat tölt be Párizs üzleti negyedében, és megpróbálkozik a tőzsdén. 32 éves korában Guayaquilbe utazik, Ecuadorba, egy francia-angol bányatársulat alkalmazásában. Megbízzák, hogy szedjen rendbe egy könyvvitelt, amely nagyon zavarosnak látszik. 6 évig maradt távol. Itt ismerkedik meg Marie Dilaördről, akiről nagyon kevés információnk van, és aki minden jel szerint nem valami ragyogó foglalkozást űzött Közép-Amerikában. Ramuel vele jön vissza. Mint hogy a vállalat székhelyét Londonba helyezik át, erre a korszakra vonatkozólag nincsenek adataink. A pár egy ideig elég jól él Toulonban, Cassisban és Marseille-ben. Ramuel telek és villaüzletekkel próbálkozik, sikertelenül. Marie Dilaörd, akit mint a feleségét mutatja be, annak ellenére, hogy nincsenek összeházasodva, rikítóan öltözködő, közönséges személy, feltűnési viszketegségben szenved, hajlamos arra, hogy nyilvános helyeken botrányt csináljon.